Köszöntöm őket, szervusztok! Ez a mai adás alapvetően a múlt pénteki Merkel interjúnak a szerkesztői kiértékelő kibeszélő műsora, amelyben Papszilárd István az adás szerkesztőjével, szervusz!
Hello!
És Kovács Eszterrel az adásnak a társ szerkesztőjével, külső szerkesztőjével, szervusz!
Yeah.
Szóval velük kiegészülő összesen hárman fogunk majd beszélgetni arról, hogy milyen módon alakult ennek az egész interjúnak az előélete, mik voltak a legfontosabb dilemmáink, amiközben dolgoztunk rajta, és mit gondolunk annak az utóéletéről. Kezdjük az egészet azzal, hogy hogyan jött egyáltalán az a lehetőség, hogy a Partizán csinálhat egyedül interjút Angela Merkel volt német kancellárral. Erről röviden most én fogok először beszélni, mert én voltam az, aki ezt az egészet kézben tartotta a Partizán részéről. Még a nyáron merült fel az a lehetőség, hogy ugye tavaly jött ki az életrajzi kötet, és hogy az ősz folyamán Angela Merkel Magyarországra jönne, egyrészt egy kötet bemutatóra, másrészt pedig, hogyha már itt van a kötet bemutatón, akkor tartana egy rövid találkozót is többekkel, illetve adna egy interjút egy magyarországi médiumnak. Ezt igazából ebben nekünk különösebb beleszólás, hogy nem volt, hogy ez végül a Partizánra esett, nyilván nagyon sokan szerették volna azt, hogy rájuk essen a választás, több körben kellett a stábjával egyeztetni, mindenféle információkat bekértek a Partizánnal kapcsolatban, és nyilván megvizsgálták azt is, hogy a magyarországi média mezőben hol érdemes a leginkább megszólalnia. Nekünk arról egyébként különösebb tudásunk, hogy milyen szempontokat vettek figyelembe, nem volt, vagy nincs, de azt tudom, hogy több körben kellett különböző kérdésekre válaszolni, amint arra vonatkozóan, hogy mi a Partizán, hogy működik a Partizán, nyilván nehéz volt megérteniük azt, hogy Magyarországon miért egy YouTube csatorna az, ahol a leginkább érdemes lehet megszólalni a volt kancellárnak. És mondom, nem tudom, hogy pontosan milyen szempontok döntöttek végül, amellett, hogy a Partizánra esett a választásuk, de a lényeg az, hogy a Partizánra esett a választásuk, és ezt valamikor nagyjából augusztustól kezdődően már pontosan tudtuk, tehát onnantól kezdve tudtunk arra készülni, volt nagyjából jó két hónapunk, hogy lesz ez a beszélgetés. Az még egy ideig lebegtete volt, hogy 45 perc lesz, vagy 60 perc lesz végül az a időtartam, időintervallum, amit eltölthetünk a kancellárral, de végül az utolsó egy hónapban már teljesen biztos volt, hogy ez végül egy 45 perces interjú lesz, ami több szempontból is kihívás a Partizánban. Egyrészt nem szokásunk ilyen időtartamban ilyen nagy presztízsű vendéget kérdezni, tehát nyilván háromszor ennyi ideig is kevés lett volna kérdezni őt, pláne hogyha a teljes életút interjúja, vagy életútját szerettük volna földolgozni, ahogy az a könyvbe szerepelt. De meghoztuk azt a döntést, hogy alapvetően a kancellárságának néhány fontosabb aspektusára koncentrálva fogunk majd kérdéseket megfogalmazni fölé, fegyfelé, és azt a részét, hogy itt most egy életút interjú lehetőségét felől fogalmazzuk meg a kérdéseket, azt elég hamar elengedtük, bár nyilván nem véletlenül szúrtam be az interjú legvégén, hogy egyszer majd valamikor a következő egy-két évtizedben tök jó lenne, hogyha esetleg erre is vállalkozna, mert azért az egy hát igen, komoly lehetőség lenne, hogy egy kelet-európai szempontból vagy nézőpontból lehetne kérdéseket megfogalmazni az ő kancellárságára vonatkozóan. Bár egyébként volt a legelső kérdések, igazából erre irányultak, és különösebben ezeket a labdákat nem látszott venni Merkel kancellár. De ezzel át is tértem igazából már magának az interjúnak az értékeléséről, úgyhogy át is adnám egy szót a Szilárdnak, aki az egész adásnak a szerkesztője volt, és szerintem lehet, hogy most érdemes Szilárd egy kicsit hosszabban beszélni arról, hogy igazából egy szerkesztő hogyan vág neki egy ilyen munka, nem tudom én, fölépítésének, mert ez valószínűleg a nézők számára kevésbé ismert, ilyen műhelytitkokat nem nagyon szoktunk megosztani, tehát igazából amikor én mondtam neked, hogy lesz Merkel interjú, akkor így onnantól kezdve odáig, hogy megfogalmazódott a kérdéssor, mik voltak a legfontosabb, nem tudom, folyamatai ennek az egész munkavégzésnek a számodra.
Sokat kell aludni rá, ilyen a szerkesztői munka, alszunk folyamatosan. Hogy, hát igen, hát igazából, de ez csak félig vicc, mert hogy egy része ennek az eleje az ez, hogy így az ember így gondolkodik arról, hogy mit érdemes és hogyan érdemes csinálni, és nyilván olyan nincs, hogy az ember így leül és így gondolkodik, vagy hát nekem nem így működik, hanem inkább úgy, hogy így megyek az utcán, meg kutyát sétáltatok, meg ilyenek, és akkor így közben ezen gondolkodom. De hogy igazából szerintem nekem az első lépés az így kb. Az volt, hogy így végig gondolni, hogy mi azok a témák, amiket nagyon fontos lenne, hogy átbeszéljünk, vagy megkérdezzünk, és akkor abból mi az, ami 45 percbe belefér, és akkor szerintem négy dolog volt, amit így én fontosnak tartottam, meg amiben így egyet is értettünk, vagy amiről beszéltünk, hogy ezek ilyen közös beszélgetéseknek is az eredménye. Az ugye egyrészt a menekült válság kapcsán a Merkel szerepe, a másik nagyon fontos az a megszorító politikáknak az Európai Uniós szinten való érvényesítése az euróválság idején, vagy így a 2010-es évek európai gazdasági válságainak az idején, harmadrészt pedig az ukrajnai háborúval, Oroszországgal kapcsolatos tevékenysége. Tehát ez a három téma volt, és akkor ezen felül nyilván, mivel Magyarországon van, magyar nézőközönségnek készül, ezért az egy fontos része, hogy Magyarországot is érintő kérdésekről legyen szó, és itt elsősorban Orbán Viktor és a nemzeti együttműködés rendszerének a működése az európai kontextusban, az szintén egy olyan kérdés vagy problémakör volt, amiről érdemes volt kérdezni az Európai Unió legnagyobb tagállamának és legbefolyásosabb tagállamának a 16 éven keresztüli miniszterelnökét, kancellárját. Tehát nyilván nem arról akartuk kérdezni, hogy a magyar kórházak állapotához ról mit szól, vagy hogy nem tudom én a milyen bekötő útnak a minőségéről, hanem olyan kérdésekről, amik viszont európai szinten is megfogalmazódtak, amivel neki kancellárként valamilyen módon dolga is volt. Szóval, hogy ezt nyilván nem lehet elkerülni, azért mégiscsak egy magyar médium vagyunk, magyar közönségnek próbáljuk a tájékozódását bővíteni, vagy segíteni, szóval. Igen, és ez az első része a kérdésnek, szóval, hogy itt kezdődött, és akkor hát utána volt egy ilyen kutatási folyamat, hogy ezekhez a témákhoz konkrétabb, bővebben információkat gyűjtsünk. Elolvastuk az önéletrajzi kötetét, főleg ezekre a témákra fókuszálva, meg csomó más mindent. Ez megint egy olyan dolog, hogy most mondtad, hogy ezt augusztus óta tudtuk, de hogy nyilván ez nem egy ilyen pár hónapos vagy pár hetes dolog az információgyűjtéssel, hanem egy embernek, vagy egy ilyen tartalom előállításba dolgozó szerkesztőnek azért ez egy ilyen évtizedes munka, tehát hogy kell tudni dolgokat azelőtt is, hogy ez egyáltalán felmerülne, tehát onnan kezdve, hogy mit mondott 2011-ben a multikulturalizmusról, ami hát azért rég volt, ezek mind olyan dolgok, amiket ilyen hegy alatt abrakolással nem lehet föltétlenül bepótolni, hanem azért egy interjúnak kell legyen egy nagyobb látószöge, vagy mélyebb ilyen helyzet ismerete, szóval szerintem ez is benne volt, és akkor persze aztán hát olvastunk, néztünk régebbi interjúkat vele, olvastuk az önéletrajzát, elemzéseket olvastunk a Merkel korszak értékeléséről, azért mégiscsak arról van szó, hogy megjelentetett egy önéletrajzot, amivel a saját politikai örökségét próbálja keretezni. Ennek kapcsán 21-ben is, amikor visszavonult, akkor is volt egy nagyobb beszélgetés arról, hogy Merkeli örökségről a könyvével is, meg ezzel a könyvbemutató túrájával is valamilyen módon ezt próbálja keretezni, és hát végül is, és erről később majd fogunk beszélni, hogy a mi interjúnk most újfent elindított egy ilyen európai, vagy hát minimum kelet-európai szintű értékelését a Merkel örökségnek, és hogy ez szerintem nagyon izgalmas, meg ilyen szempontból nagyon örvendetes is. De majd ennek a részleteiben még később belemehetünk.
Mindjárt átadom az Eszternek a szót, csak két dologra akartam rácsatlakozni, amit mondta, hogy szerintem is ez nagyon fontos aspektus, hogy mennyire fontos a megelőző tudás, tehát hogy valójában az a munka, amit még azelőtt végeztünk el, hogy egyáltalán tudtuk volna, hogy Merkel érkezik, tehát hogy igazából a Partizánban ez nekem az elmúlt egy-két évnek egy ilyen egyre fontosabb aspektusa, hogy nagyon sokszor szoktam úgy olvasni, hogy tudom jól, hogy nem lesz belőle konkrétan adás, de pontosan tudom, hogy mondjuk szükségem van ezekre a tudásokra ahhoz, hogy egyáltalán adást készíteni tudjak majd a továbbiakban. Illetve szerintem, hogy emeljünk ki ez a másik aspektus egy-két dolgot, amit olvastuk, és szerintem akár a nézőinknek is fontos lehet, hogyha szeretnének jobban elmerülni egy-egy aspektusban. Én a Wolfgang Münchau-nak a Kaput című könyvét emelném majd ki. Ezt Szilárd, te ajánlottad igazából nekem, és egy fantasztikusan izgalmas összefoglalója annak a Hát amit igazából a kérdésben úgy fogalmaztunk meg, hogy a német növekedési modell kifulladásának, és majd még beszélünk arról is egyébként, hogy pont ez az aspektus, mennyire kevéssé került kiemelésre az interjú másodlagos nyilvánosságában, és valóban, hogy egy általunk egyébként különösebben nem veszélyesnek beazonosított, vagy nem élesnek beazonosított merkeli megszólás volt az, ami most már egészen, hát partizános mértékkel nézve aztán végképp egészen elképesztő nemzetközi hullámokat ver, de most már így azt gondolom, hogy a partizán túlmutatóan is így egyre izgalmasabb megszólalók jönnek egymás után, akik csatlakoznak erre, de ezzel nem most foglalkozunk majd, ez majd lesz még egy kérdés. Eszter, téged ugye a nézőink ismerhetnek innen-onnan, hiszen partizános műsorokban rendszeresen megszólalsz, de így igazából az, hogy te mondjuk egy partizános műsoron dolgozol, azt valószínűleg a német választásokat követők esetleg még az emlékezetükben tarthatják, de azért alapvetően valószínűleg ez egy új fejlemény a számukra. Úgyhogy kérlek, hogy mondd el, hogy valójában hogyan kapcsolódtál te ehhez az egész munkához, és mi volt a szereped a Merkel interjú háttérmunkájában?
Nagyon megtisztelő volt, amikor megkerestetek ezzel, hogy én is vonódjak be valahogyan, de nyilvánvalóan icipici a szerepem ahhoz képest, amit a Szilárd csinált, szóval én a Szilárd elképesztő munkája mellett kuktáskodtam. Nyilván nekem is van valamekkora tudásom a német politikáról, mondjuk összesre hasonlítható, tehát én biztos, hogy nem emlékszem ilyen dolgokra, hogy mit mondott Merkel 2011-ben, vagy nem nincsenek meg ilyen nagyon erős emlékeim arról, hogy 2015-ben hogy kezelt ezt a válságot, vagy ezt a válságot. Egyrészt én az Merkel interjú előtt egy hónappal írtam egy cikket a 24.hu-ra a Wirtschaftsfendásznak a 10 éves örökségéről, tehát én akkoriban, vagy annak kapcsán mentem utána dolgoknak, néztem meg egy csomó mindent. Ugye ez a Merkel könyvének is a strukturálója, ez a mondat. Tehát néha így kívülről is olyan túlzásnak tűnik, hogy miért ennyi mindent ezen a mondaton játszunk le, de ez ő maga is ezen játssz el, az egész könyvét ez indította el. Tehát nekem mondjuk az volt a belépési utam, illetve hát beszélek németül, úgyhogy én úgy készültem, hogy sok interjút meghallgattam vele németül a kötete kapcsán, olyan értelemben is, hogy hogyan kérdeznek, akik kérdezik, és hogyan bújik ki a kérdések alól, vagy mire ad választ, vagy mennyire csak azt ismétli meg, ami a könyvében van, mennyire mond újat, nem nagyon mond újat, tehát hogy azt foglalja össze, akkor is, hogyha próbálnak mélyebbre menni a kérdezők, ő azt ismétli el, ugye ezt egy kicsit most is éreztük, hogy nem nagyon hagyta magát kizökkenteni a előre előkészített, illetve hát 700 oldalban végig gondolt anyagaiból. Úgyhogy, illetve hát én is átnéztem azokat, amiket a 2021-es partizános választási adásra készültünk. Akkor is már ott voltam, és hogy azok már az akkori értékelések Merkelről például, hogy Alice Schwarzer a Merkel utáni második legismertebb nő Németországban, ugye a feminizmus ikonikus alakja, hogy ő miket mond, hogyan értékeli Merkelnek a hatalomgyakorlását, van-e olyan, hogy női hatalomgyakorlás, tehát szerintem ez az aspektus nagyon fontos Merkelnél, hogy mégiscsak nőként ő volt 16 évig Németország kancellárja, és ez a szempont egyébként nagyon sok interjúban elő is került, úgyhogy én is így próbáltam hozzátenni, amit hozzá tudtam, illetve ránézni a kérdésekre, illetve az ívre, amit a Szilárd készített, hogy esetleg van-e valami aspektus még, vagy hol van az, ahol esetleg nem fog tudni válaszolni, vagy nem akar, vagy hogyan oldotta ezeket a helyzeteket meg korábbi interjúkban, illetve hát ami az én fő szerepem volt az a interjú utáni éjszaka, amikor a Szilárddal a fordításon dolgoztunk, és akkor ott az a izgalom, hogy ennek van felelőssége, tehát hogy milyen szórenddel, mi hogyan fog megjelenni, egész pontosan értsük, mik a kihagyásai, azokat mi ne töltsük fel, de hogy közben meg mit hogyan lehet érteni, és ez pontos legyen, úgyhogy az azon dolgozni.
Igen, bocs, még ezt elfelejtettem mondani, hogy amúgy utána, amikor már vannak kérdések, akkor az egy ilyen többkörös, több héten keresztül zajló átdolgozási folyamat, tehát én javasoltam egy kezdő kérdéskör, vagy ívet, aztán azt Eszter is, te is, Marci, többször reagáltatok rá, javasoltatok, átdolgoztuk, és az utolsó formáját azt ugye azt az interjú előtti nap nyert el, amikor valami 6 órán keresztül ültünk egy tárgyalóba, és gyúrtuk, és átalakítottuk, és mindent, és a jobban a te inputjaidat is bedolgoztuk, és végig gondoltuk, hogy erre vajon milyen válasz lehetőségek vannak, és akkor arra hogyan lehet reagálni, vagy milyen follow-upot lehet. Egyáltalán ez egy ilyen időmenedzsment kérdés is, hogy végig gondolni, hogy mi az, ahol megengedhető időbe belefér, és prioritásban is fontos, hogy egy extra kérdést, egy rákövetkező kérdést, egy belekérdezést, egy follow-upot megengedhetünk magunknak, mi az, ahol sajnos el kell engedni, holott biztosak vagyunk benne, hogy lehetne, mert hiszen mindenre lehetne follow-upot tenni, szóval, hogy ez egy ilyen mérlegelési folyamat is, tehát, hogy most abba kérdezel bele, hogy mit mond, abba kérdezel bele még egyszer részletekbe, amit Oroszország kapcsán mond, vagy abba, amit a migráció kapcsán mond. És hogy igazából aztán ezt nagyon, szerintem nagyon jól kezelted az időt, meg nagyon jól megoldottad ezeket a dolgokat, de hogy ezeket előre át kell gondolni.
Igen, ez egyébként egy érdekes aspektus, mert ezt akkor emeljük is ki, ugye, tehát itt szinkrontolmácsolással zajlott az interjú, ugye Merkel nem vállal angol nyelven interjút, ez tök érdekes, hogy amikor volt az amerikai kötet bemutatója Barack Obamával, akkor sem volt hajlandó angolul beszélni, pedig a Barack Obama meg is jegyzi, hogy egyébként tökéletesen beszél angolul, és valóban, hogyha megnézzük, vannak olyan videók a neten, ahol lehet látni, hogy teljesen jó az angol, tehát valószínűleg tökéletesen ki tudná magát fejezni, de valószínűleg ez egy, hát ez egy erős komfortzónán kívül lelépés lenne a számára, hogyha nem német nyelven beszélne, és valószínűleg nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy a lehető legpontosabban fejezze ki magát. Egyébként látva az interjú utóéletét, majd beszéljünk erről, hogy szerintetek ez mennyire volt elszólása részéről, vagy mennyire volt egy szándékolt üzenet, tehát látta esetleg azt, hogy ebből milyen diplomáciai kavalkád alakulhat ki. De lényeg az, hogy tehát itt szinkrontolmácsolásra voltunk hagyatkozva. Egyébként én azt kell, hogy mondjam, szerintem a szinkrontolmácsok tök jól végezték a dolgokat. Nekünk egyébként a Partizán belül szinkrontolmácsokkal rettet se rossz tapasztalatunk volt korábban, tehát volt olyan élő interjú, most nem akarom megnevezni azt a helyzetet, mert nem akarom utólag csavazni a szinkrontolmácsot, de hát nagyon komolyan elcsúszott ott az alanya a egymás megértése, és volt is belőle egy kisebb szintén diplomáciai haddelhad, amit aztán kellett az alanynak utólagosan korrigálnia. Nem a mi hibánk volt, tehát véletlenül sem a mi hibánk volt ez, hanem egyszerűen csak az állt elő, hogy a szinkrontolmács nem tudta kellően átadni azt, hogy mire irányul a kérdés, nekem nem tudta visszaadni azt, hogy mire irányul a válasz, és így elmentünk egymás mellett az alanyjal. Tehát, hogy bennem volt egy erőteljes félsz, hogy az, hogy nem angolul lesz az interjú, szinkrontolmáccsal lesz az interjú, egyrészt, hogy akkor a megértés hogy fog alakulni, másrészt, hogy a dinamika. Tehát valóban a Partizánban azért alapvetően dinamikus interjúkhoz vannak szokva a nézők, és hogyha nem dinamikus interjút látnak, akkor azt gondolhatják, hogy itt most valami olyasmi van, amihez nincsenek szokva a Partizántól, és akkor esetleg rossz gondolataik támadnak. De nekem is az volt a benyomásom, hogy azzal együtt, hogy a szinkrontolmács nyilván valamelyes lassította az egésznek a dinamizmusát, vagy az élességét, ettől még ez egy eléggé pontos, meg pregnáns interjú tudott lenni. Úgyhogy az szerintem is jól lett végül kitalálva, hogy hogyan lehet ezt a adottságot kezelni. És szerintem is volt annyi visszakérdezés, ami nem veszélyeztette az interjú egészét. De akkor itt most már menjünk is ebbe bele, hogy mi az, amit, és először beszéljünk arról, hogy mi az, amit szeretnünk volna áttárgyalni még vele, de nem volt rá idő, és én egyet bedobnék, ezt előzetesen jeleztem is nektek, hogy ugye kérdeztük a magyarországi korrupcióról való gondolatait, meg hogy egyáltalában hogyan viszonyult ezekhez a kérdésekhez, meg még inkább ahhoz, hogy azért az látszott, hogy alapvetően, amikor a jogállamisági kérdésekkel szemben szemet kellett hújni, vagy legalábbis kevésbé kritikusan föllépni, az addig volt biztosítva, ameddig azt lehetett látni a részükről, hogy a 3%-os költségvetési deficit, a német-magyar együttműködés, gazdasági együttműködések tekintetében a magyar kormány példamutatóan viselkedik, és hogy van egy ilyenfajta összefüggés, és akartuk volna erről kérdezni, hogy ez mennyire helytálló, vagy egyáltalában ő mit gondol erről az összefüggésről, amikor ezt a kritikusok felvetik. Na ez volt az a follow-up kérdés, amire már nem jutott idő, mert ott egész egyszerűen azt hiszem nagyjából ilyen 25-28. Percénél tartottunk már az interjúnak, és teljesen világos volt, hogy ha most ebbe belemegyünk, ezt egyetlen egy kérdéssel nem lehet megoldani, erre minimum lesz legalább még egy visszakérdezés, minimum lesz még egy viszont válasz. Az nagyjából pont az a 3-4 perc, amit ez el fog vinni, ami ahhoz kell, hogy a legvégén a migrációról beszélni lehessen. És ezt igazából az interjú közben, mert hogy eredetleg úgy mentünk neki az interjúnak, hogy ezt mindenképpen szerettük volna megkérdezni. Mi ott az interjú közben hoztam ezt a döntést, hogy ezt most egyszerűen azért kell átugrani, mert hogyha a végén viszont nem jutunk el a migrációig, és arról nem tudjuk kérdezni, úgy, hogy azt elterveztük, akkor az valószínűleg sokkal komolyabb újságíró szakmai mulasztás, mint hogyha egyébként ezt a kérdést hagyjuk el. Nyilván erre is tök jó lett volna kérdezni, de akkor ez az a konkrét válasz arra, amit a Szilárd felvetett, hogy milyen kompromisszumokat kell hozni, akár az interjú készítése közben, pláne az interjú készítése előtt. És akkor én még most az Eszternek adnám át elsőre a szót, mert neked volt egy csomó fölvetésed arra, amiről tökre szeretted volna kérdezni a Merkelt, amiket ilyen nagyon szigorúan dobáltunk ki fel, miközben tök jó fölvetések voltak, de hogy ezeket esetleg csak azért dob be, mert szerintem, hogyha bárki akár a könyvét olvassa a Merkelnek, akár gondolkozik a politikai pályafutásáról, akkor szerintem ezek tök jó szempontok lehetnek, hogy esetleg még valaki saját magában belül ezeket tovább szúrja. Úgyhogy Eszter, mondd meg, hogy mik voltak azok a kérdéseid, ami a szerkesztők patriarhátusán nem jutott keresztül, és nem jutott be végül a műsorba.
Így van, így ellettem nyomva fehér, cisz-fehér férfiak által, és ezt nagyon nehezményeztem, de aztán beláttam, hogy a 45 perc az 45 perc, és nem fér bele minden. Az szerintem önmagában is érdekes lett volna, már csak a magyar nézők tájékoztatása szempontjából is, hogy valamennyire így a belpolitikát behozni. Ugye semennyi német belpolitika nem volt, de mégiscsak 16 évig Németország kancellárja volt. Tehát nem csak a szabad világ legfontosabb, egyik legfontosabb vezetője, hanem a saját országáé is. És azzal kapcsolatban sok kérdés felmerül. Egyébként pont az is, amit a Szilárd mondott meg, ami bekerült, hogy a konzervatív fiskális politikájának az európai vetülete, de annak a német vetülete, amit ma is nyög Németország, legalábbis az én értelmezésemben, tehát hogy és mind gazdaságilag, mind politikailag, másrészt pedig a hatalomhoz való viszonya, ilyen általánosságban is, vagy így absztrakt szinten is, nem csak a szabadságról és a demokráciáról gondol nagyívűeket, hanem hogy a hatalomról mit, és ez már csak azért is érdekes, mert hogy elég sok embert eltakarított az útjából a karrieri alatt, tehát sokszor szerintem ez amiatt a kisugárzása miatt, ami nem egy ilyen triumfáló, meg nem egy ilyen láthatóan hatalmi játékos, sokanban az a benyomás keltődik, hogy ő egy ilyen mindent kedvesen csak letárgyaló valaki, aki így addig tárgyal, amíg el nem érjük a kompromisszumot, de hogy szerintem ezzel kapcsolatban fel lehetett volna neki tenni sok kérdést, ami érdekes. És nyilván, ha már patriarhátus, és akkor a nőként a politikában kérdés, ugye erről gyakorlatilag csak azóta beszél, amióta már nem kancellár. Tehát egyrészt nőként, másrészt NDK-sként, vagy volt NDK-sként. Mind a két témát kerülte kancellárként, és most pedig ezekbe beleáll, hogy milyen módokon lett büntetve azért, hogy hogyan kérdőjelezték meg az európaiságát, németségét, mert csak kelet-német, hogy hogyan beszéltek el feje fölött a magasabb férfiak, hogyan próbálta ezeket a helyzeteket kiegyenlíteni, hogyan próbálta a nőket helyzetbe hozni a saját környezetében. Tehát nyilván nem volt a, nem tudom, a feminista közpolitikák élharcosa, de az, hogy mondjuk ő miket tett, és miket nem tett a nőkért, de mondjuk, tehát hogy engem ez a része, meg ezzel kapcsolatos reflexiói biztos érdekeltek volna. Nem feltétlenül azért, mert valami újat mondott volna, hanem mert talán a magyar hallgatóság, aki nem olvasta a könyvet, nem nézte meg ezeket az interjúkat, amiket elmond, hogy ezzel kapcsolatban kapjon valamit olyan valakitől, aki egyszerűen normalizálta azt, hogy nők is lehetnek vezetésben, és komolyan tudják vetetni magukat, áldozati pozíció kijátszása nélkül. Tehát, hogy ő ezzel nagyon kritikus volt ezzel a megközelítéssel kapcsolatban. Ezt a 24.hu-n ugye megjelent Bánszegi Rebekának az interjúja, tehát a könyv bemutatójának a leírata megjelent, és ott is elmondja ezt, hogy így, hát ez egy verseny, és amikor az ember fontos, már eléggé előre kerül, akkor ott bizony verseny lesz, és ott akkor az abba bele kell állni, és meg kell küzdeni, és az is lehet, hogy veszítünk. Tehát én azt gondolom, hogy most ezek jutottak eszembe, hogy amikkel kapcsolatban lehetett volna még kérdezni, de hát minden nem fér bele 45 percben.
Azon átadom a szót neked, Szilárd, még csak egy dolgot akartam behozni, hogy egyébként, ami még ilyen nagyon érdekes volt, ugye Szilárdnak volt ez a csodálatos ötlet, hogy kezdjük ezzel a kép összehasonlítással, hogy ez ugye a legelején mutattunk neki két képet, majd milyen esetleg mondd el azt is, Szilárd, hogy mi volt a, vagy honnan jött az ötlet horán. De ugye ezeken annyira nagyon megtetszett, hogy amikor volt ez a gondolat, hogy valamilyen módon a magyarországi gazdaságnak ezt a függőségét a német iparral valahogyan be kellene hozni. Ugye a könyvében ír erről, hogy amikor ő először volt ott, nem tudom, ott pontosan, de ott Mecklenburg-Előpomerániában, a keleti tartományban szerzett képviselői helyet, és van egy fotó is a könyvében, ahol a halászoknak a kis falujában, vagy kis házikójában ül, szerintem ez az egyik legjobb kép róla, ami valaha készült, hogyha esetleg valakinek megvan a könyv, akkor mindenképpen nézze meg. És szerintem ez egy annyira izgalmas rész, amikor arról beszél, hogy azt kell elmagyarázni a halászoknak, hogy egész egyszerűen az a tevékenység, amiket ők végeznek, tehát a halászat, az a jelen Európa és német gazdasági viszonyok között egész egyszerűen nem fönntartható és nem gazdasági nem kivitelezhető, és olyan természetességgel ugrik át ennyi év távlatából ezen a problémán, miközben azért ír arról, hogy mennyire megrázó volt neki találkozni azzal, hogy ez a tevékenység, tehát neki azt kell igazából képviselni, hogy itt ezt most le fogjuk építeni, vagy ez le fog épülni a maga eddigi megszokottságában, és hogy annyira érdekes lett volna tényleg valahogy erről kérdezni, ami nyilvánvalóan tényleg csak egy életút interjú keretei között fér el, vagy pedig egy sokkal nagyobb szabású interjú keretei között fér el, hogy hogyan normalizálódott számára ez az egész gondolkodás, ami egyébként tényleg így az ő pályafutásának egy ilyen meghatározó eleme, ez a fiskális konzervativizmus, ez a típusú nincs alternatíva gondolkodásmód, amit ugye be is akartunk direkt így hozni ezzel a felütéssel, csak az mennyit elvitte volna az egész beszélgetést az AfD irányába, amit ott el akartunk kerülni. Na, de hogy csak ezt akartam ide becsúsztatni még az előző gondolatmenetemhez kapcsolódóan, hogy szerintem ez szintén nagyon-nagyon jó gondolata volt a Szilárdnak, hogy ezt a részét kezdjük el megkapirgálni az ő politikai örökségének, mert tényleg egyébként megdöbbentő módon nincsen jelen. Tehát tök jelen van, amennyire én olvastam a német sajtót Google Translate-tel, az őt kritizálóknak a nyilvánosságában ez visszatér, de igazából valahányszor bárki hozzáfért és meg tudta őt kérdezni bármilyen formában. Valahogy ez teljes egészében kimaradt a kérdések közül, úgyhogy ez is egy érdekes dolog volt, hogy ezt mindenképpen akartuk behozni. Szilárd, mi az, amire nem jutott még idő, de szerinted, vagy tér, de szerinted fontos lett volna, vagy te még a felkészülés valamelyik pontján szeretted volna, hogyha be tudjuk hozni, vagy be tudjuk építeni az interjúba?
Hát nyilván nagyon sok minden, én inkább így a részletgazdagság a szempontjából ezekből a nagy témákból, én azt tovább, vagy hogy nekem azt így most nehéz, hogy milyen más témákat kellett volna behozni, mert hogy én amellett így most továbbra is erőteljesen kiállok, hogy ez az a három, vagy hát a magyarra kiegészítve ez az a négy téma, amit egy magyar médiumnak meg kell kérdeznie Angela Merkeltől, hogyha 45 perce van vele beszélgetni. Nyilván a részletekben, a belekérdezésekben jobban megpiszkálni, jobban kibillenteni a komfortzónájából, bár nem hiszem, hogy egy ilyen gyakorlott politikusnál ez sokkal jobban sikerült volna. De igen, szóval a reflexiói az euróválságra, szóval meg így a kortárs gazdasági helyzetre, egyáltalán ez az egész ilyen, mit lehetett akkor látni másként, mert azért így egy ilyen visszaemlékező formátumban nagyon könnyű kibújni azzal, hogy hát igen, most utólag mindent tisztában látunk, de akkor ez másként tételeződött fel, ami részben nyilván egy méltányolandó érv, sok esetben igen, utólag sok mindent tisztában látunk. Viszont van az, hogy azért azt nem szabad elfelejteni, hogy abban az időben is létezett kritikája, tehát kortárs kritikája annak, amit csinált, mind a gazdaságpolitikában, társadalompolitikában, elosztási politikában, mint a migráció ügyében, mint Oroszország ügyében, és hogy egy picit abban jobban belekérdezni, hogy hogyan gondolkodik így egy ember, milyen szempontokat vesz figyelembe, hogy a mérlegel, amikor valaki egy ilyen befolyásos politikus, az nyilván az jobb lett volna, hogyha az sikerült volna, de ez nyilván terjedelmi okokból, az interjú alanynak a habitusának az okából, egyáltalán a politikai szerep okából szerintem ezek nem sikerültek.
És akkor térjünk rá arra, amit viszont kihoztunk belőle, és szerintünk fontos, és akár utólagosan is azt gondoljuk, hogy érdemes lenne akár a nézők figyelmét fölhívni rá. Szóval kezdjük azzal akkor egyrészt, hogy szerintetek mi az, amiről azt feltételeztük, hogy sokkal inkább fog foglalkozni vele akár a sajtónyilvánosság, akár azt gondoltuk, hogy más típusú válaszokat adhat majd rá. Szóval mi az, ami szerintetek érdekes volt igazán az interjúban, és aki kapja Marja alapon, melyikötök az, aki leginkább előre elsőre rászáll erre? Eszter?
Jó, akkor önként jelentkezem. De én mindenképp azt gondoltam, hogy a migrációs rész az jobban fel lesz kapva, ismét itt nem mondott semmi olyat, amit nem mondott el korábbi interjúban, vagy nincs benne a könyvében, de Magyarországon ez így nem ismert. Tehát, hogy ugye azért Merkel nem, tehát nem írhatta át a múltat, tehát ő ugye ezt deklarálja is, hogy meg akarja indokolni, ahol valahol nem volt kellően nyilvános, illetve a torz, sajtó beszámolókkal szembe helyezni a saját narratíváját, de hogy mondjuk azt, hogy hogyan narrálja el, hogy miért az volt a döntés, és hogyan nincs azzal kapcsolatban reflexiója, illetve lehet, hogy van, de mi nem tudjuk, mert nem derült ki, hogy ő ugye most úgy keretezi, hogy vízágyuk vagy beengedés, tehát a 2015-ös döntés, de hogy annak a 10 éves hatásai mind a német társadalomra nézve, mind politikailag, azzal kapcsolatban szerintem viszonylag keveset mondott, és mondjuk, hogy ez nem lett felkapva. Amin én a interjú során ráncoltam a szemöldököm, és én azt gondoltam, hogy az biztos, hogy nagyobb visszhangot fog kelteni az, hogy hogyan kente el a görög válság kapcsán feltett kérdésedet. Ugye az volt a kérdésed, hogy így a demokrácia, meg a fiskális politika feszültsége, és hogy emberek valamit akarnak, ehhez képest a politikai elitek átnyomnak valami más, és hogy talán ez vezethet a cinizmushoz, talán ez vezethet ahhoz, hogy az emberek a szélsőségekhez fordulnak, és erre belekezdett egy nagy monológba szabadságról és a demokráciáról, ami egy nagy család, és hogy nem szabad a vezetéstől várni azt, hogy döntsön a fejünk fölött, tehát gyakorlatilag teljesen elvitte, és hogy mondjuk ennek nem lett visszhangja, illetve hát a harmadik, de ez ugye szerintem német belpolitikában érdekes, hogy ugye hogyan reflektál az adósságfékre, mert ugye ő neki az volt az interjúban a reflexiója, hogy hát igazából az ő szigorú fiskális politikája teremtette meg a lehetőségét annak, hogy most adja az adósságféket a MERSZ, hogy most ezeket a védelmi beruházásokat meg lehessen tenni. Mások meg ugye úgy értelmezik, hogy hát ez valójában most korrekció, és egy túl késő korrekció arra, és hogy mondjuk Andor László is elmondta, hogy vagy leírta, hogy a mikrogazdaság és a makrogazdasági szemlélet összekeverése az, hogyha a Schwab házi asszonyhoz hasonlítjuk egy nemzetgazdaságnak a adópolitikáját, és hogy a német nyelvben ugye a Schuldenbremse, az adósságfék, az a bűn, tehát a Schulden, az adósság az a bűn szóból ered. Tehát nagyon erősen benne van, hogy az adósság az egy rossz dolog, és ezt ehhez ugye az interjúban is ragaszkodott, hogy ez csak mozgástérbővítő volt, és valójában az helyes volt. De nyilván ez a magyar kontextusban nem annyira érdekes, a nemzetköziben kevésbé, tehát a Németországban meg valószínűleg tudják már róla, hogy ő ezekről ezt gondolja, de szerintem ezek érdekes aspektusok, amik kimaradtak.
Ja, nem tudok ehhez mit különösebben hozzátenni, tehát hogy ez szerintem nem is, vagy én nem tudom, nem szeretek így gondolkodni, hogy mit kellett volna, mit nem kellett volna felkapni, vagy nem felkapni. Összességében szerintem azok a fő kritikai vonalak, amik a Merkel örökségével megfogalmazhatók a három nagy kérdés témakörben, azokat szerintem mi méltányosan feltettük, aztán nyilván mindenkinek a maga érzékenysége, hogy ezt mennyiben akarja, vagy mit tart érdekesnek ebből az egészből, mert nyilván migráció ügyében is azt a fajta kritikát, amit egyébként a kommentelők egy része is elvár, az a fajta kritikát, hogyha mi nem osztjuk, akkor nem tudjuk szembe helyezni, hogy nem tudom én, igen, hogy ezek az ilyen, ami az ilyen együttélés, vagy hogy mondjam, ilyen tehát az egész migráció kérdését valami ilyen civilizációs inkompatibilitás felül fogja meg. Mi nem hiszünk abba, hogy civilizáció, mindegy, szóval szerintem nincsen kis ilyen emberi civilizációban, és emberek vannak, de mindegy, szóval, hogy nem hiszünk abba, vagy nem hiszünk abba, hogy különböző kulturális háttérből érkező, különböző, nem tudom, etnikai örökséggel, vagy kulturális örökséggel rendelkező emberek ne tudnának együtt élni. Mi azt gondoljuk, hogy az integráció viszont igenis az államnak a mulasztása, hogyha ez nem valósul meg, és ebben bizony van, és hogy mi innen ezt a kritikáját fogalmaztuk meg, vagy szembesítettük vele, hogy ezzel mondjon valamit, hogy hát igen, mi van akkor, hogyha az állam nem költ csomó mindenre, az utaktól kezdve az egyébként a társadalom jólétéért, hogy azok, akik szegények a társadalomban, adott esetben Kelet-Németországban egy ilyen gazdasági pozícióvesztést élnek meg, azok ne éljék meg ezt a pozícióvesztést, és ne kelljen egyébként bevándorlókkal versenyhelyzetként megélniük az életüket, és egyébként a bevándorlók esetében, tehát hogyha persze nyilván a befogadás az egy fontos dolog, de hogyha ennyit mondunk, hogy befogadunk titeket, de közben kiszolgáltatunk a nagy tőkének, hogy áron alul foglalkoztasson nulla jogokkal, nulla önszerveződési képességekkel, akkor azt nem nevezhetjük integrációnak. Tehát, hogy innen is meg lehet a migráció kritikáját fogalmazni, és mi innen fogtuk meg, mert mi ezt tartjuk a tényszerűen helyes értelmezésnek, és nem azt, hogy nem tudom én, ne lehetne együtt élni iszlám vallású emberekkel, vagy nem tudom én, szik vallású emberekkel, vagy akármilyen vallású emberekkel a keresztény emberek ne tudnának együtt érni, szerintem ez hülyeség. De ugyanígy a izé kapcsán is, a Oroszország kapcsán is, és akkor ez itt aztán elvezethet akár a következő kérdéshez. Nyilván a mi kritika, vagy hogy mi onnan kérdeztük, hogy igen, az van, hogy vannak eltérő vélemények, és vannak sokkal héjább, orosz ellenesebb gondolatok, vagy keretezés ennek az egésznek, és mi nem vagyunk héják alapvetően, és ezért azt gondoljuk, hogy egyébként, vagy én személy szerint azt gondolom, hogy amúgy az, hogy diplomáciailag is kell megoldani dolgokat, az nem egy illegitim dolog, és ez nagyon érdekes, hogy a Merkel végigpróbálta ezt az álláspontját képviselni, de közben úgy, hogy le is nullázza azt, tehát, hogy mivel azt érzi, hogy őt erről az oldalról, a diplomáciai oldalról kritizálják, ezért végig próbálja héja retorikában öltöztetni a saját korábbi álláspontját, hogy azt ne kelljen kritizálni, és ez szerintem nem fenntartható összességében, tehát választhatja azt az utat, hogy azt mondja, hogy beleállok, igenis megvédem az örökségemet, ahogy az egyéb témákban megvédi az örökségét, és nem próbálok így pivotálni, vagy hogy így, hogy mondjam, így valami másba beöltöztetni, vagy választja azt, hogy azt mondja, hogy tévedtem, igen, nem tudom, én Oroszországot benéztem. Van ez a kettő, és hogy ő ezt egyiket se akarja, hanem valahogy a kettőt próbálja ötvözni, és hát az nem lesz egy hiteles álláspont, de hogy igen, itt is nem a fejére akartuk olvasni azt, hogy igen, miért álltál szóba te valaha is Putyinnal, mert szerintem ez nem föltétlenül egy nemzetközi politikában ez szerintem nem egy reális álláspont, hanem onnan kérdeztük meg, hogy hogy milyen mérlegelések voltak ebben az egészben, és hogy adott esetben mi volt az, ami ellene hatott ennek, vagy azért nem sikerült, mert eleve elrendelt volt, hogy ez sikertelen lesz, és most már utólag így látja, vagy azért nem sikerült, mert voltak ott hely a konkrét történelemben, konkrét történelmi események, szereplők, nem tudom, amik nem hatottak. Szóval, hogy ezt a saját jogán próbáltuk ezt a kérdést is megérteni, és hogy itt szerintem, amiben még nyilván bele lehetett volna kérdezni, ami szerintem szintén egy legitim kritika, hogy viszont energetikailag szintén egy elképesztően ilyen kompromisszumos, mindenkinek, tehát konfliktusokat nem felvállaló politikát vitt, ami szintén önellentmondásokkal teli, tehát, hogy a nukleáris politika kapcsán, ami egy ilyen éppen aktuális, nem tudom én, hangulati hype alá bemenő, hosszú távon szerintem kifejezetten káros. Vagy hogyha azt akarjuk számon kérni rajta, hogy miért nem vált le a orosz gázról, akkor abból a szempontból nézve nagyon káros a nukleáris döntése, ha meghozza a nukleáris döntést, akkor abból a szempontból viszont érthető az orosz gázrész. Szóval, hogy itt van egy csomó ilyen dolog, amit nyilván 45 percben ezeket az árnyalatokat mind nem lehet kibontani, de hogy így próbáltunk ezekbe a dolgokba belekérdezni, és hogy ezt szerintem nyilván lehet teljesen más módokon is ugyanezekről a dolgokról kérdezni, mert azt is lehet kérdezni, hogy béregetted be az arabokat, vagy ilyen típusú dolog, de hogy egyszerűen ez tényszerűen nem igaz. Tehát ő maga is egy... Ne, tehát, hogy nagyon kellő, mint ellenfél a migráció ellenzőinek, de hogy közben ő nem egy pro-migrációs politikus, tehát ezért is hoztuk be azt, hogy már 2011-ben arról beszél, hogy a multikulturalizmus hülyeség, és egyébként a magyar médiában, nem tudom, talán az elsők között írtam arról, hogy az, amit ez az Erdogánnal megegyezni, kívül tartani a menekülteket, a migrációt, aztán az egész észak-afrikai régióval megegyezni, az valójában az Európa erődnek a felépítése, ami egyáltalán nem megy szembe az orbáni menekült politikával, csak Orbánnak hasznos az, hogy lehet a Merkellel, meg ezt, hogy fel lehet állítani egy ilyen nem létező szalmabábot, amivel lehet harcolni, hogy ők itt mindenkit beengednének. Itt valójában Európa, amit az elmúlt 10 évben, 2015 óta csinált, az Európa erődnek az egyre erősebb és erősebb felépítése. Ez most, hogy jó-e vagy rossz-e, az persze mindenkinek a saját politikai feladata, de hogyha őszinte média akarunk lenni, akkor azt így el kell mondani, hogy ez történik a migráció kérdésében most, hogy ez mennyire hatékony, vagy mennyire rossz, mennyire jó, azt már nem a mi feladatunk eldönteni. De hát mondjuk már ki, hogy az Merkel nem volt egy... Tehát ott, abban a helyzetben hozott egy humánus döntést, de úgy unblock, nem egy promigrációs politikus.
Hát ezért hangsúlyozta többször is az interjúban a Törökországgal kötött deal. Tehát, hogy igenis volt abba belátás, hogy nem lehet a német társadalmat a végtelenségig terhelni, hogy jön föl az AfD-től, vagy hogy ez így nagyon polarizál, és hogy így egyszerűen tető alá kell hozni azt a megegyezést, és hát azt ugye sokan bírálták is pont, hogy ez kiszervezi az embertelenséget kívülre, de hogy ő ezt meg fontosnak tartja elmondani, hogy ő nem gondolta, hogy nyakló nélkül mindenki jöjjön, de mondjuk ő például azt a könyvében is nagyon ártalmatlannak állítja be, hogy ő nem gondolja, hogy csak azért, mert kimentek azok a szelfik, ugye a határnyitás utáni napokban, hogy ez bárkit bármire bátorított volna, hát senki nem indul egy selfie alapján útnak. Ehhez képest most, amiket én ugye nyáron olvastam, hallgattam, nagyon sok interjú ugye készült menekültekkel, akik ott vannak 9-10 éve Németországban, és több narratívában előkerül ez, hogy addig nem tudtam, hogy hova menjek, tehát, hogy elindult, neki indult, de hogy mi lesz a célország, az nem volt meg, és hogy ez egy ilyen, volt ebben egy ilyen bátorítás. Most nyilván, hogy ez ennek mi a mértéke, léptéke, azt nem tudni, de hogy ő küldött üzenetet ezekkel, nem csak, hogy Németország egy emberséges ország, ezt értsék meg, hanem embereknek, hogy igen, itt be lesztek fogadva, az biztos, hogy egyszerre próbálja ebben is, mint az orosz ügyben, hogy amit mondtál az előbb, a héjába öltöztetni a nem héjaságot, hogy kicsit, nem tudom, szigorúbbnak is bemutatni azt, ami nem annyira szigorú politika, vagy hát próbálni kiszolgálni a különböző elvárásokat, és megmutatni, hogy ő találta meg a legjobb kompromisszumot. Ugye ez a kedvenc szava volt az interjúban, körülbelül 36-szor ejtette ki.
Bocs, két dolgot akartam csak behozni, ami szerintem még itt tök fontos. Az egyik az az, hogy ugye ez a Wir schaffen das kijelentés, ez minden interjújában visszajön, és ezzel mi nyilvánvalóan tisztában voltunk, hogy erről sokat kérdezik ők, és csak azt akartam igazából itt kihangsúlyozni, hogy mi kifejezetten egy csavart akartunk ezzel beletenni, hogy nem azt kérdeztük meg, hogy jó mondás volt ez, vagy rossz mondás volt-e, bánja vagy sem, hanem az ebből adódó politikai következményeket mennyiben mérte föl, és utólagosan mi a reflexiója rá, és ez, amiről a Szilárd, te beszéltél hosszabban most, hogy valóban amit az Eszter is mondott, a német társadalom fölkészítés egyáltalában az állami ellátórendszernek, tehát hogy akkor ez egy olyan elköteleződés, aminek vannak következmények, akkor költekezést kell tehát akkor költekezni kell ezekre a rendszerekre, ezeket nem lehet azon a szinten megtartani, ahogy akkoriban működött, mert eleve akkor is már komoly kihívásokkal volt terhelve, pláne hogyha még egy ilyen nagyobb tömeget ráeresztesz erre a rendszerre, akkor még komolyabb kihívások fognak majd keletkezni, tehát hogy valójában inkább ennek a politikai következetességével akartuk őt valamilyen módon szembesíteni, vagy erről akartuk őt kérdezni. A válaszait azt mindenki hallhatta, és még csak azt akartam, mert a legelején volt még egy ilyen, ezt én is akartam hangsúlyozni, hogy szerintem aki figyelmesen hallgatja az interjút, azért az láthatja, hogy ennek van egy eléggé komoly dramaturgiai íve, amiben egy ilyen makroperspektívából indulunk el, ami így kb. Azt veti föl, hogy a Szabadvilág kancelláriának a pozíciója Kelet-Európából nézve mit jelent. Egyáltalában ő észrevette ezt, amit mi Kelet-Európában nagyon is pontosan észreveszünk, meg érzünk a bőrünkön, hogy mit jelent a német politikai-gazdasági hatalomnak a megléte, vagy adott esetben a hiányai, azt most látjuk az elmúlt években, vagy egy kicsit a gyengélkedés ennek a növekedési modellnek a kifulladása. Szerintem az nagyon érdekes volt. Nem tudtam megítélni, hogy az azért tolja le ennyire látványosan magáról, mert fél attól, vagy tart attól, hogy ennek milyen implikáció lehetnek, hogyha ebből bármit is elismer, vagy épp ellenkezőleg annyira vak, vagy annyira nem lát rá erre a területre, vagy annyira tudatosan lezárja maga elől, hogy lehetősége sincs igazából ezzel kapcsolatban a reflexiót gyakorolni. Ez szerintem egy tök izgalmas szempont volt, mert hogy annyira evidens, szerintem bárkinek, hogyha ezt felvetik Magyarországon, aki kicsit is gondolkozik így regionális mértékben, vagy léptékben, hogy ez egy létező dolog, tehát ez egy objektív leírása a valóságnak, nem pedig egy véleménynek a ráerőltetése a kancellár. Tehát szerintem ez így érdekes volt, és az, hogy innen hogy jutottunk el odáig, igen, hogy mindezeken a témákon keresztül egyébként a migráció, ami szintén összeköti ezeket a régiókat, és amiben szintén van egy ilyen német szuperdominancia, hogy ezzel kapcsolatban mi a reflexiója. Szóval szerintem ez kirajzol egy izgalmas ajánlatot intellektuálisan a merkeli politikai örökség olvashatóságára vonatkozóan, úgyhogy remélem, hogy esetleg, hogyha így utólagosan ezt kihangsúlyozok, akkor lehet, hogy több nézőnknek is kedve támad újra nézni az interjút egy ilyen, vagy újra hallgatni az interjút egy ilyen szemmel is. Lassan lejár az időnk, de mindenképpen szeretném, hogyha kitérnénk a nem várt utóéletre és sajtóvisszhangra, amit kezdjünk azzal, hogy Szilárd, most azt fogom kérni tőled, hogy foglald össze, hogy jelen pillanatban milyen adminisztrációk és milyen országokban reagáltak az interjúra. Ma reggel is azzal ébresztettél, hogy van egy nem várt orosz reakció is egyébként már az interjú, de haladjunk kronológikusan.
Ez nem volt rajta. De mindegy, szóval ez nem volt rajta a bingo listám, hogy Dimitri Peszkov a Kreml szóvivője fog reagálni a Partizán interjúra, de igen, szóval, ja. Hát igen, szóval az történt, hogy az a, tehát hogy a 2022-es egyik Spiegel interjúban beszél arról, hogy ő még 21-ben is próbálkozott tárgyalást indítani Putyinnal, de hogy ez nem jött össze. És ez abban az évben, amiről ahonnan mi kérdeztük, ez a érveljen már a diplomácia mellett, tehát védje meg a diplomácia álláspontját, vagy hogy ez volt neki az álláspontja, akkor ma hogyan gondolkodik, és valójában megvédi, de közben tagadja. Onnan volt az egy legitim kérdés, hogy hát akkor mondja már, hogy kik voltak azok, akik őt megakadályozták 21-ben, és akkor erre most meglepő módon válaszolt erre a kérdésre, és mondott arra, hogy az Európai Tanácsban többek között Lengyelország és a balti államok féltek attól, hogy kvázi, hogy nem tudnak közös álláspontot Európa kialakítani, valójában ez azt jelenti, hogy féltek attól, hogy túl kompromisszumos, nem elég orosz ellenes álláspontra jut az Európai Unió közösen, és akkor ők inkább úgy voltak, hogy hát akkor inkább ez ne legyen. Ami, igen, és ez egy tényállítás, ezt azóta, tehát ezt senki nem tagadja, hogy ez egy ilyen vita zajlott az Európai Tanácsban, és hogy kb. Így voltak az álláspontok. Viszont ennek a tényállításának volt egy ilyen nem valószerű, tehát egy kvázi fake news-os, egy tendenciózus Merkel ellenes fordítása, részben, vagy hát nem fordítása, mert nem szó szerinti fordítása, hanem ilyen értelmezése, ez részben a német Bild bulvárlapban, részben a brit Daily Mail bulvárlapban szintén, hogy hát az az állítás, hogy Merkel ezeket az országokat vádolja a háború kirobbanásával, ami nem hangzik el az interjúban, nem vádol semmilyenne, de ezt a fordítása történik, vagy ez az interpretációja történik a merkeli mondatoknak, amik ugye német eredetiben, tehát a Bildnek azért van ebben felelőssége, hogy a német eredetiben meghallgathatja Merkel válaszát, amiben nem vádol senkit semmivel. És akkor ennek nyomán aztán Lengyelországban is, és a balti államokban is magas rangú politikusok, tehát külügyminiszteri szinten reagáltak erre, és kritizálják Merkelt. Nyilván Lengyelországban a lengyel politikát kicsit jobban vágom a baltihoz, egyáltalán nem értek, de biztos a balti államokban is ez történik, de hogy így Lengyelországban ez így egy ilyen politika, tehát a Tusk és a PiS közötti ilyen politikai adok-kapoknak is a részévé vált, ugye reagált Morawiecki, a korábbi miniszterelnök, aki ebbe az időben ott ült az Európai Tanácsba Merkel el, és hát ő védi a Bundér becsületét, Morawiecki mondja, hogy miért vádol minket a Merkel, Európa legrosszabb politikusa volt, és átdobja a labdát, hogy de hát Tuskék, ti ültök vele egy pár családba gyakorlatilag, tehát hogy ilyen értelemben ti is vádoljátok a lengyel népet. Azzal, hogy ez a tipikus ilyen Magyarországra is ismerjük ezt az ilyen politikai tendenciózus retorikát, amire nyilván válaszolnak a Tuskék is, hogy hát ez hülyeség, amit a Merkel mond, de hogy közben van olyan lengyel hivatalnok, aki rámutat, hogy hát ez valójában fake news, Merkel nem ezt mondta, és akkor minden, amit el tudunk képzelni ennek kapcsolatban, ami ráépül erre, nyilván részben jönnek a fact-checkerek, akik lefact-checkelik, hogy hát tényleg nem ezt mondta a Merkel, és hát a Twitteren ugye van ez az egész, mint minden Twitter szubkultúra végtelenül ellenszenves, de ez is egy ilyen különösen ellenszenves szubkultúra, ez az ilyen NAFO, ezek az ilyen nyugati orosz ellenes héják, akik az utolsó ukrán állampolgárig harcolnának Oroszország ellen a saját kanapéjukból, és hogy ezek az ilyen NAFO, ez így a Twittert elöntötte az ilyen Merkel héter orosz ellenes héjáknak az ilyen szubkultúrája, ami szintén terjeszti ezt az egész fake news-t, és közben meg ugye Oroszország meg ugyanezt a fake news tudja használni a saját retorikájának az alátámasztására, hogy hát lám-lám, nem is mi vagyunk a hibás a háborúért, amit mi kirobbantottunk, hanem a lengyelek meg a balti államok, hát Merkel is megmondta, miközben Merkel nem mondta ezt meg, de és akkor itt jön be a Dimitri Peszkov, hogy hát lám-lám, Merkel is megmondta, hogy mégiscsak a lengyelek azok, akik hibásak az ukrajnai háborúért. Szóval, hogy itt tartunk, de hogy ez igen. Én kb. Most így rekonstruálom azt, hogy mi történt így az európai nyilvánosságban ezzel kapcsolatban, de hát ez ennek a pozitív olvasata az az, hogy újra indítottunk egy ilyen értékelését a merkeli Oroszország politikának, meg Németország Oroszország politikájának így a 90-es évektől napjainkig lévő részének. Nagyon nagy presztízsű európai lapok most erről újra beszélnek, hogy Merkel mit rontott el. A negatívabb olvasata az az, hogy szerintem nagyobb kritikák megfogalmazhatók a Merkel-el szemben. Most az északi áramlat nyilván ez egy másik kérdés, de hogy igen, azt gondolom, hogy nem feltétlenül ez a legnagyobb kritika, vagy hogy mondjam, szóval, hogy ha a Merkel örökségét kellene, a Merkel örökségének a legnegatívabb részét kellene kihoznom, akkor én azt kétségtelenül a megszorító politikákra és az egész ilyen fiskális fegyelem őrületre, ami miatt tényszerűen Európa, Németországban is és Európában is akkor, amikor egyébként negatív kamatra, tehát a 3%-os lakáshitel, ami egy ilyen nagyon erőteljesen jó kamatozás, annál alacsonyabb kamatra tudott volna hitelezni Németország, sokszor negatív kamatra a 2010-es évek második felétől egészen a koronavírus járványig, tehát azt a költekezési lehetőséget nem kihasználni arra, hogy saját magát és Európát ezáltal performensebbé tegye, ez itt valójában is a probléma, és nem az, hogy adott esetben túl későig volt még naív a diplomáciával kapcsolatban, de az már egy véleménykérdés, hogy túl késő ne, egyébként giving peace a chance, az nem feltétlenül az ember legrosszabb tulajdonsága, még akkor is, hogyha néha benéz dolgokat, de igen.
Egyetlen gondolat csak még a fiskális konzervativizmusához, hogy az szerintem szintén látványos volt az interjúban, hogy amikor hivatkoztam arra, hogy a Varoufakis-tól kezdve a Mario Draghiig milyen széles koalíció mutatkozik most ennek a kritikáját illetően, hogy ott a Draghi-t azt egy az egyben dodzsolta, és csak a Varoufakisra ment rá. Tehát, hogy a hozzá politikailag jobban, vagy közelebb álló Draghinak a kritikáját, azt teljesen engedte a füle mellett. Jó, zárásként mondjátok el, hogy mi az, amire nem tértünk ki, de szerintetek fontos, vagy számotokra fontos volt az interjú kapcsán, ez lehet akár tök személyes is. Milyen volt találkozni a Szabad Világ egykori vezetőjével, kinek van a legjobb szelfie Merkellel, mi volt a legbizarabb részlete a rendőrök jelenlétének, ugye azt egyébként a nézők számára, csak ezt mondjuk el, mert ezt mindig szokták szeretni, hogy ugye egy ilyen interjú azért alapvetően úgy zajlik, hogy itt konkrétan a mindenféle magyar-német szolgálatoktól kezdődően egészen elképesztő mennyiségű ember járkált ott a stúdió környékén. A jó ég tudja, hogy hogyan nem informáltak le minket előtte, hogy nincsen semmilyen rossz szándékunk Angela Merkel-el kapcsolatban, de hát nyilván ez egy ilyen standard eljárás ilyenkor, de hát azért nem minden nap van ilyesmiben részünk, szóval szerintem egy pici megilletődöttség az teljesen indokolt volt. Volt-e bármilyen olyan részlet, amit szívesen megosztanátok, és akkor, ha igen, akkor Léci, azt most tegyétek meg zárásként, és akkor elsőként Eszter.
Nyilván volt bennem is megilletődöttség, hogy ott vagyunk a stúdióban, és security-sok között szaladgálunk, meg minden meg volt szabva, hogy hova lehet menni, vagy jó, van egy pillanat, amikor rám mosolyog Merkel, és akkor az egy ilyen jó pillanat, tehát hogy közben meg igazából szerintem, ami az érdekes, hát az a tartalmi része olyan értelemben is, hogy itt bíráljuk sok szempontból Merkel örökségét, vagy, de hogy azért hatalmas tisztelet is van irányába, hogy mégiscsak 16 évig Németország kancellárja volt, és mégiscsak nagy hatása volt a világpolitikára, tehát hogy itt nem lehet mit ugrászkodni, meg így lelegyinteni. Szóval, hogy van azért ennek egy ilyen ereje, illetve hát azt így lehetett végigérezni, de ezt a nézők is látják, hogy azért egy dörzsölt róka. Tehát, hogy ilyen nagyon kedvesen kommunikál, de ahogy angolnaként viselkedett, vagy ahogyan így bármi volt a kérdés, ő azért azt mondta el, amit el akar mondani, vagy hogy szerintem ez nagyon érdekes. Tehát úgy nyilván arról nem fogjunk pontos információkat kapni, hogy ő mit gondol a világról, meg hogy ezek a valós reflexiói, azt tudjuk, hogy ő ezt akarja magáról közvetíteni. És hogy ő ugye most örökségmenedzsmentet hajt végre, 700 oldalban megírta, ezzel turnézik, de hogy nyilván, tehát ő szeretné visszaszerezni a kontrollt a fölött, hogy hogyan van róla emlékezve, mi marad meg róla, azáltal, hogy ő elmondja a döntése indoklását, de hát a döntése indoklásának a leírása is egy politikai tett. Tehát, hogy ő bár ő már nem kancellár, de hogy ez akkor is erről szól, tehát, hogy nyilván nem... Soha nem lesz neki egyedüli joga meghatározni, hogy mi volt, és azt hogy kell értékelni, és nyilván itt is mi is most egy csomó szempontot felvetettünk, hogy milyen módokon hadd tovább az öröksége, tehát hogy ugye azt is mi az, amit ő már akkor tudhatott, de nem jól mérlegelt, meg mi az, ami akkor a legjobb döntésnek tűnt, de utólag bizonyul nem annyira jónak, vagy lehet, hogy csak nem annyira jónak tűnik nekünk, mondjuk balosabbaknak, mondjuk fiskálisan konzervatívként továbbra is azt gondolja, hogy ez az ő értelmezése áll, tehát hogy egy hosszú Merkel árnyéka, és ez még így velünk fog maradni, és hát nagyon megtisztelő volt, hogy ebben benne lehetett lenni, és kérdezhettük.
A Partizán szempontjából ez szerintem egy nagyon nagyon nagy lehetőség volt, és örülök, hogy ezzel a magunk módján a legjobb tudásunk szerint tudtunk élni, és hát igen, szóval ez nem minden nap adódik meg, azon túl pedig azt is gondolom, hogy ennek a tudatában, de hogy mindannyiunk számára azért mégiscsak az van, hogy mindegyik interjúhoz hasonló szakmai őszintességgel és odaadással állunk hozzá, mindannyian igyekszünk a Partizánba, és hogy nekem ilyen szempontból én nagyon stresszelős vagyok, és nagyon szorongok, de hogy így minden interjú előtt, szóval én nem éreztem a különbséget most így a Merkel kapcsolatban, én mindig attól végtelenül szorongok, hogy nehogy valami olyan szakmai hibát elkövessek, amit aztán azok az emberek, akik az arcukkal viszik ezt, például te Marci, de úgy az egész szervezetet, hogy nehogy elkövessek valami olyan szakmai hibát, ami aztán a szervezetnek rosszat okoz, de ezt a legkisebb random interjútól Angela Merkelig mindig ugyanannyira félek tőle, vagy szorongok tőle, szóval, hogy ilyen értelemben nem éreztem a különbséget, vagy nem így mellette állva a csapatfotón, nem, én nekem nem bizsergett így semmi összességében.
És akkor zárásként én csak annyit akarok elmondani, hogy ugye a Partizán nem, de a csatorna maga, a YouTube csatorna, amin publikálunk, az pont 10 éves, ugye az pont a menekült válság csúcs pillanatában indult el, és pontosan emlékszem azokra az időkre, meg hogy mennyire érdekes, hogy ez a genezise a csatornának, és most a 10. évfordulón pedig itt ül az ex-kancellár asszony, aki ennek az egésznek akkoriban abszolút a középpontjában állt, és emlékszem, hogy hogyan követtük azokat a híradásokat, hogy ő most milyen módon próbálja az Orbánékat jobb belátásra bírni, vagy ezt az egész krízis helyzetet valamilyen módon kezelni. Aztán nyilván ennek nagyon sok más fordulata is volt még, csak ez egy ilyen nagyon izgalmas összefüggése a csatorna a saját belső történetének. A másik pedig, és ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy azt, hogy most mi itt hárman ülünk, az azért van alapvetően, mert nyilván így tudunk normálisan beszélgetni, hiszen mindannyian más-más pontjain vagyunk a világnak, és az online kapcsolat az akármennyire is high-tech korszakot élünk, még azért mindig igen komoly korlátokat biztosít a cselegésnek a, hogy ilyen én, természetes dinamikái elé gördít ilyen akadályokat. De hogy hát nyilvánvalóan rengeteg ember munkája az, hogy ez az interjú létrejöhetett, tehát itt egészen elképesztő odaadással dolgoztak a gyártási műszaki kollégák is, hogy más nem mondjak, a díszlet kapcsán szerintem egészen fantasztikusan szép és ízléses és jó kiállású lett, és szerintem nagyon szépen volt befényelve, meg nagyon, tehát nagyon a rangján volt kezelve az interjú a megvalósításnak ebben ezen a fokán is. Tehát mondom, mit tudom én, a függönyt, ami ugye mögöttünk húzódott, azt így egész éjszaka gőzölő vasalóval a kollégák gőzölték, hogy ne legyen rajta egyetlen egy gyűrődés sem. Tehát amikor az odaadásnak ezen a fokán dolgozik egy egész táb, a tartalmi előkészítés megvalósítástól egészen a utómunkáig bezárulat, tehát igen, ott is őrületeket lehetne elmesélni, hogy hogyan zajlott el Molnár Piroskával, akinek ezúton is köszönjük a közreműködést, a hangfelvétel, két mondat miatt még aznap reggel is el kellett menni a lakására, a hangmérnöknek, és a lakásán fölvenni, visszavinni, összevágni az egészet. Szóval rengeteg-rengeteg apró őrület próbált akadályozni ennek a interjúnak a létrejöttét, és az, hogy végül egyébként ez ilyen simán és problémamentesen le tudott zajlani, azt hiszem, hogy ez mutatja leginkább a Partizán erejét, hogy gyakorlatilag a megvalósítás minden frontján iszonyatosan odaadó kollégák, és nagyon-nagyon komoly szakmai felelősségtudattal dolgozó kolléga vett részt az egész folyamatban, úgyhogy ezúton is egyrészt kérem, hogy az elismerést azt feléjük is majd fejezzétek ki, hogyha esetleg bármikor kommenteltek, mert nagyon sok pozitív kommentet kaptunk, és nagyon jólesőek, csak kicsit megborítja a dolognak a valóság az nem az, hogy Marci hova jutott el a csatornán, hogy Partizán hova jutott el a csatorna, mert itt tényleg ez egy team effort volt minden részletében, úgyhogy ezt mindenképpen akartam hangsúlyozni, és zárásként pedig csak annyit akarok még mondani, hogy külön köszönjük egyébként a Centrálnak, illetve az Animus kiadónak a professzionális együttműködést az interjú előkészítésében, illetve az utóéletének a kezelésében is, szóval, hogy velük is nagyon jó volt dolgozni, és azt gondolom, hogy ez egy kölcsönösen jó együttműködés volt, tehát ők is azt gondolom, hogy azt kaphatták, amit szerettek, egy nagy nézettség és sokat idézett interjút. Köszi még egyszer, hogy itt voltatok akkor, Szilárd, Eszter. Mondanám egyébként a kedves nézőknek, hogy egyrészt a Szilárdnak és a Feledi Botonnak a közös podcastja, a Birodalom, az már kint is van egyébként a csatornán a legújabb rész. Esetleg mondasz két mondatot róla, Szilárd, hogy mi az, amivel ezen a héten foglalkoztatok?
Összegyűjtöttük egy nagy csokorba, hogy január óta Trump miket tett, ami ilyen posztliberális, illiberális irányba mozdítja el az Egyesült Államokat, és akkor egy kicsit azon metázgattunk, hogy ebben mi a közös a közép-európai és magyar illiberalizmusokkal, mi a különbség, mennyire egytőről fakadnak. Igen, ez.
Illetve az Eszternek van egy Substack-je, ami egyébként a Szilárdnak is van, mindkettőt majd be fogjuk linkelni ide a leírásba, azokat is, azokra is iratkozzatok fel, és olvasgassátok bőszen, mert hogy izgalmas gondolatok vannak abban is, tehát hogyha éppen nem találkoztok akár Szilárddal, akár Eszterrel a Partizán valamelyik adásában a képernyőn, akkor tudjátok őket olvasgatni is. Mondom még egyszer, a leírás majd belinkeljük ezeket a Substack-eket, amelyeken keresztül írásban is tudjátok követni a gondolataikat. Köszi még egyszer, hogy itt voltatok, és nagyon köszi a munkát, amit beletettetek ebbe az interjúba, ez egy iszonyatosan élvezetes és jó munka volt, és az a feltételezés, hogy nagyon-nagyon sok hasonló jó munka vár majd ránk a következő években, évtizedben, és jó ég tudjunk, hogy milyen hosszan. Minden jót nektek, köszönöm szépen a kedves nézőknek a figyelmet, ha van kérdésetek vagy kommentetek, akkor várunk titeket a komment szekcióban. Egyébként pedig, ha még nem iratkoztatok volna fel, akkor mindenképpen tegyétek meg. Egyébként ezt tényleg azért mondom el, mert visszatérő élmény, most a Merkel interjúnál is pont ezt néztem, most pont nincs előttem per pillanat a statisztika, de a lényeg az, hogy nagyjából fele-fele arányban vannak azok, akik nézik az interjút, és már föl vannak iratkozva, illetve akik nézik, de még nincsenek feliratkozva, tehát még bőven van tér a bővülésre, úgyhogy kérlek, hogyha alapvetően eddig a pontig eljutottál a tartalomba, akkor most már mindenképpen iratkozz föl, hiszen láthatóan érdeklődéssel követsz bennünket. Kérlek, hogy akkor egy komment, vagy pontosabban egy feliratkozás formájában ezt honoráld. Illetve ha lehetőséged van, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba azért, hogy ilyen és ehhez hasonló további tartalmakat tudjunk előállítani. Az ehhez szükséges információkat szintén megtalálod a leírásban. Hamarosan majd találkozunk. Most köszi a figyelmet. Én Gulyás Márton voltam, illetve Papp Szilárd és Kovács Eszter. Ciao.